Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd. Hát sziasztok!
Sziasztok!
Ez a 32. adásunk, és most is lesz egy vendégünk, Roxi, aki egy könyvesboltban dolgozik, úgyhogy ebből az apropóból is ma a könyvesboltok és könyvtárak lesz az adásunk témája.
Roxi mindenféle olyan könyvekről beszélgetett velünk, amik fontosak voltak neki, fontosak neki. Ezt a beszélgetést is úgy vágom meg, hogy toll lesz a kezemben és jegyzetelek. Úgyhogy hallgassátok ti is! Pará! Végre megint van vendégünk, és olyan vendégünk van, akit már mind a ketten nagyon-nagyon régóta vártunk. Én picit régebb voltam, mert egy picit régebb óta ismerjük egymást mi ketten.
Igen.
Roxi a vendégünk, akivel csodák-csodája egy könyvesboltban ismerkedtünk meg, de a bot másik végén álltunk, mert Roxi volt az, aki abban a könyvesboltban összeválogatja azt a csodálatos szép irodalmat, idegen nyelvűt egyébként, amit a múltkor a fülem hallatára dicsért meg egy vevő. Hogy igyeksz. Mennyire.
Köszönöm.
Tényleg egyébként előtte is nagyon jó volt, mert nagyon jó kezekben volt mindig ott a könyvválasztás, de amióta Roxi ott van, azóta tényleg értő szemek, különösen erős a fantasy, a science fiction, illetve még egy-két ilyen általad kedveltebb rész, úgyhogy én csak annyit mondok előjáróban, hogy a könyvek mellett a filmeket is nagyon szereted.
Igen, igen, pontosan.
És a többit azt hiszem, hogy tudjuk meg a kérdésekből, jó?
Jó.
Mert ugyan egy konkrét témája van a mai beszélgetésünknek, de hogy kicsit oldjuk itt a hangulatot meg, és az olvasók, hallgatók is jobban megismerjenek, megkérdezem, hogy azt tudom, hogy mániákus olvasó vagy, tehát az kiderült a levélváltásainkból, meg a beszélgetéseinkből. Ez egyik napra a másikra történt, onnantól, hogy az első könyvet a kezedbe vetted, vagy fokozatosan?
Hát, így az első emlékem az egy ilyen kis kemény lapos, ilyen kis, nem is leporelló, de egy ilyen nagyon pici gyerekeknek való könyv, a Tommy az Indián. Ekkor voltam olyan 5 éves, 5-6 éves körülbelül, és azóta így, amit a kezembe adtak, így próbáltam így elolvasgatni, így a suliba meg először a kis ifjúsági regényeket, aztán meg... Hát így kamaszkoromtól már úgy emlékszem, hogy Stephen King is már úgy próbálkoztam vele, akkor még az úgy egy kicsit sok volt, de ugye ez az egész életemet áthatja. Uh-huh. Tehát én azt hallottam, hogy gyerekként én a könyveket lepakoltam, megsimogattam és visszatettem a polcra.
Komolyan.
Tehát nem az, hogy belefirkáltam, vagy kicsit tépdestem úgy, mint általában, hanem...
Már nem akkor látszott, hogy...
Igen. A gondoskodás az már ott igen. volt a kezdetektől fogva, ez tök jó.
Szeretik is a vevők, én úgy vettem észre, hogy mert sokan úgy jönnek be, hogy csak úgy elképzelésük van, vagy esetleg ajándékba szeretnek.
Igen. Aha, ez engem érdekelt, pont ezt akartam megkérdezni.
Igen, hát én nekem ez az egyik kedvencem ebben a munkában. Hát nyilván főleg a saját kedvenceimet próbálom ajánlgatni, hogy most mondhatok neveket például.
Persze,
Neil Gaiman az abszolút.
Nekem is abszolút kedvenc.
Na, akkor ez közös pont. Nekem a kedvencem az Óceán az út végén, ami érdekes, mert én több helyről hallottam, hogy azt tetszett a legkevésbé az embereknek.
Nekem is egyébként. Nekem egyáltalán nem tetszett annyira, mint mondjuk a Sosehol, vagy a Csillagpor, vagy az Amerikai Istenek, vagy az Elveszett proféciák, amit a Terry Pratchett-tel írt, úgyhogy...
Én nekem meg a Csillagpor, én azzal kezdtem. Tehát nekem amiatt lettem nagy rajongó, talán háromszor is elolvastam csak azt a könyvét.
A temetőkönyvét szeretem még.
Az nagyon jó.
Az tök jó.
Na mielőtt itt, én látom, hogy...
Semmi
baj, de nem látjátok most, mit történik a stúdióban, mint egy teniszmeccs. Tehát én ülök középütt, és így jobbra-balra, és bolintok ide, bolintok oda. Én is szeretem Gaiman, de akkor lépünk egyet tovább, majd megállunk. Most már tudjuk, hogy mi az például, amit nagyon szeretsz olvasni. Van-e olyan műfaj a szép irodalomon belül, amit kipróbáltál, és azt mondtad, hogy never again, mert ilyesmiről is szoktam most elba beszélgetni.
Never again. Szerintem Jodi Picoult könyvei, hát az olyan átmenet talán a romantikus és a kortárs szép irodalom között. Nem. Én 3 könyvét olvastam, mert mindig az volt, hogy na, most talán...
Akkor azért tényleg becsületesen adtál esélyt neki.
Igen, mert nagyon érdekes témákról.
Én egyet adtam.
Egyet? Igen. Melyik volt?
Ami rózsaszín, de nem tudom már a címét.
Fú, én se tudom.
Ez amikor a testvér.
A nővérem húga?
Igen, a nővérem húga.
Na igen. Épp ez az, hogy ezek annyira komoly témák, például a nővérem húga, ahol ugye az volt, hogy a kislány beperelte a saját szüleit, hogy a saját teste felett ő rendelkezzen, mert hogy a
beteg az... testvére miatt született meg, hogy neki legyen.
Igen, ilyen lombik bébi volt, hogy a szerveit ugye a nővérének adják oda.
Tehát akkor ez nem gyerekkönyv, ez felnőtt.
Nem, felnőtt abszolút, persze. És ilyen nagyon morális, nagyon súlyos morális dilemmákról, csak hogy egyébként meg nem annyira, nem tudom, szép irodalmi, vagy ilyen. Hát igen, hogy akkor ott meg nagyon legtűrösek sok esetben igen. Ezek a fordulatok.
Tehát, végre egy szerző, akit nem kell felírnom a... De köszönöm, nagyon nem köszönöm, ez az utolsó két perc, az nagyon értékes volt. Ne,
pedig, tehát egy népszerű szerző, és van is nagyon sok könyvét kiadják, de...
Nagyon.
De én nem érzem át ezeknek a témáknak a súlyát, amit szerintem kéne.
Aha, értem, aha. Utolsó kérdés, mielőtt rátérünk a főre. Készen állsz?
Igen.
Van-e nagy álmod, ami könyvekkel kapcsolatos? Bármilyen módon?
Igazából az, hogy én Londonban jártam ugye a Waterstones könyvesboltban, konkrétan a Trafalgar Square.
Ott voltam két nappal ezelőtt.
Komolyan.
Gyerekek, ez a teniszmeccs kezdődhalmasani, de azért folytassátok. Igen, és?
Hát nekem, hogy például, ha csak hogy egyszer ott, jó, nyilván ez, hogy ott dolgozzak, de az annyira egy szép kis bolt, meg úgy a... Tehát nekem a környék az... Én Londonon belül azt szeretem leginkább, a Trafalgar Square-t. És hogyha abban a boltban dolgozhatnék, az talán egyszer. Még meglátjuk, de... Vagy ha esetleg össze tudnék gyűjteni annyi novellát majd, amit... ugye mondjuk magam írnék, mert azért néha írogatok, hogy esetleg azt kiadatni, de hát ez csak egy ilyen...
Soha nem mondta, hogy soha.
Akkor viszont most rátérhetünk az adásunk témájára, amely egy könyves kihívás, egy konkrét, de Nina először arról fog beszélni.
Úgy általában a könyves kihívásokról, mert ugye kismillió könyves kihívás van most már, az nagyon-nagyon elszaporodtak, gombomot szaporodnak az utóbbi években. Amit viszont így értékelek ezekben, hogy tök sokszor olyan szempontokat is behoznak, ugye ez volt az alapcél, ami ugye a komfortzónádon kívüli, vagy amit egyébként
igen,
nem olvastál el soha,
igen.
Mert így nem jön veled szembe.
Egyébként nagyon sok olyan szűz van, mint én, a hallgatók közül, akik igazából mielőtt tőled hallottam, erről nem tudtam, hogy mi az, hogy könyves kihívás, és mielőtt belenéztem Roxy listájába, nem tudtam, hogy ez igazából mit takar, hogy különböző szempontok, úgyhogy egy picit, nem is picit, beszélj már egy valamennyit nekünk a Pop Sugar Reading Challenge-ről.
Én ha jól tudom, akkor ez 2015-ben indult, majd legalábbis én nem láttam korábbi éveket, ahol úgy ugye vissza lehetett nézni ezeket a listákat, és valahol talán pont ezt írták, amit te mondtasz, hogy minél szélesebb körből így merítsenek. Igen. Én folyamatosan állítottam magam elé kihívásokat, és sose sikerültek. Tehát az Ulisseszt azóta is olvasom, talán 5 éve, hogy akkor a Silmarilok, ami máig az, hogy na majd azt elolvasom, és az sem. Illetve van ez a, ismeritek biztosan, ez az 1001 könyv, amit olvasnod kell, mielőtt meghalsz, vagy filmet, mielőtt meghalsz. Azzal az a baj, hogy jóval kötöttebb ez, hogy konkrét címek vannak. Mert esetleg van egy könyv, mert én már eljutottam arra a szintre, hogy nem is biztos, hogy elbírok olvasni egy könyvet, ha nem tetszik. És azt akkor már borul az egész.
Az egészséges.
Igen.
És akkor mondtam, hogy hát ezt nem tudom teljesíteni, a Goodreadsről hallottam, de gondoltam, hogy még keresgélek, és akkor... ez a Pop Sugar meg nagyon megtetszett. Aha. Úgy beleolvastam a témákba, mondom, talán 40 tétel az alaplista, mert van még egy kis plusz advanced. Mondjuk az a probléma, egy pici probléma, hogy például most elkezdtem olvasni a Stroknes, ha jól mondom ki, egy norvég szerzőnek a Tengerkönyv című kötetét, hogy na, ez egy nagyon jó pont lesz, mert hogy a tengeren játszódik. Ránéztem a listámra, hoppá, ott már volt a Novecento Barikótól. Úgyhogy nem baj, attól még elolvasom, mert nagyon jó könyv, és tegnap este pont elkezdtem olvasni Alice Walker Bíbor szín című könyvét. Mert hogy pont van egy ilyen tétel a listának, hogy a kedvenc színe legyen benne a könyv címében, és a lila. És nincs túl sok, vagy én nem jut eszembe most így túl sok, hogy olyan regény cím, amiben benne van a lila.
Hát a Szépernőnek a Lila Ákác az felülmúlhatatlan egyébként. Az egyik örök kedvencem. Egyébként milyen tételek vannak még a listádon? Mondjuk, amire úgy emlékszel, hogy nehéz volt, hogy eszedbe jusson egy könyv, ami az alá besorolható.
Igazából egész könnyen találtam viszonylag, amik eddig megvannak. Például A Book About Feminism. Uh-huh. Tehát, hogy akkor abból mit válasszak. Uh-huh. Mert ugye azért van...
És melyik választottad?
Naomi Aldermantől a The Power-t.
Igen, az tök jó.
Amúgy, ami egy szerintem nagyon, tehát nagyon gyorsan elolvasható, erős könyv, de azért nagyon kíváncsi lennék, mert nem beszéltem még férfival, aki mondjuk azt olvasta. Hogy ő nekik mi lenne a véleményük. Mert nekem azzal a könyvvel, tehát az a bajom, hogy konkrétan nem adott megoldást, hogy mit lehetne mondjuk azzal kezdeni, hogy ugye a nőket elnyomják, vagy biztos ismeritek a történetet, hogy a nők ilyen elektromosságot bocsátanak ki a kezükből, és visszavágnak. Tehát ez a rövid történet. Nekem az nem tetszett, hogy a nők, tehát úgy ábrázolt, hogy a nők sem jobbak. Tehát, hogy ők is gyakorlatilag, hogyha a nőknek problémájuk vannak a férfiakkal, azt ugyanazt megteszik.
Tehát, hogy pont hogy ez is egy elnyomásnak egy formája, de igazából nem arra ad választ, hogy hogyan lehet elnyomás nélkül harmóniában élni, és erőszakmentesen, hanem ez is egy erőszakkal ad választ gyakorlatilag.
Igen. Mi van még a listádon? Mondjuk mondj olyat, amit amúgy nem jött volna szembe.
És pont ezt akartam kérdezni, igen.
És így meg annyira
örülsz. Így találtál rá, igen. Mert hogy muszáj volt.
Például ez a Book with an Ugly Cover.
Fordítsuk le a németeseknek.
Hát, hogy egy csúnya borítós könyv. Jó, ez most szubjektív. Én most ez a Cseppella Olivernek a Nyugat plusz zombik című könyv. Nem azért, mert tényleg annyira ronda lenne ez a borító, csak nekem például ez a nagyon citromsárga szín, én nem szeretem ezt a színt, így ezért talán ezt így beletettem. Viszont meg zseniális a könyv.
Igen.
Tehát egy magyar képregény, ugye a New York kávéházban ott van Babics, Karinti, Tóth Árpád. És akkor hát igen, hogy hirtelen így az ottani vendégek így elkezdenek zombivá változni.
És ez képregény.
Igen, magyar képregény. Elég friss. Mert minden fejezet végén van egy dal, hogy ami szerintem ugye a fejezet hangulatát idézi meg.
Mi az, amivel egyébként elakadtál, és nem találsz nagyon? Van esetleg olyan, be így?
Hát most egyelőre úgy
látom.
Hát nem az, hogy elakadtam, csak hogy ez is ez
választ,
a... Igen, igen, tehát például a Book About Time Travel, tehát az időutazásról, mint a tenger. Van, és igen. Hogy akkor az jó, hát mondjuk, ha időszűkében vagyunk, akkor már...
Hát de az a jó, hogy egy könyvvel viszont többet is kipipálhatsz egy tétellel, úgy van, nem? Az ilyen kihívásoknál,
hogy lehetséges, fel lehet használni. De én ezt nem csinálnám, nem. Tehát én mindegyikhez egy könyv.
Nagyon becsületes vagy.
Igyekszem.
De úgy tűnik, hogy majdnem mindegyikhez van. Ez az utolsó tétel, ez a Your Favorite Prompt from the... Hát ez akkor 2015-2016, tehát gondolom a régebbi challenge-ekből választani egyet. Én a 2017-esben belenéztem, és mintha olyan lett volna, ami nagyon tetszett, hogy piros a gerince a könyvnek. És akkor már egyből mentem a könyvespolcon, és úristen, ezt is elolvasnám, meg azt is, tehát hogy mennyi jó könyvnek piros, és tehát hogy ez alapján választani.
Ez aranyos.
Ez annyira abszurd volt, hogy mondom, jó, hát akkor menjünk, és nagyon sokan abban is most, hogy akkor melyiket válasszam. Hát már van egy tippem, most hát talán John Scalzi-nak a Vörös ingesek című könyvét így.
Hát nem lepődöm meg, igen. És van ugye egy haladó szintű, így a vége felé most bele kell lépnünk a haladó szintbe, ahonnan ugye plusz 10 tétel van, és hát tényleg agymenés, azt mondtad nekem, hogy agymenés, de tegnap megnéztem a listát, 3-at írtam ki, egy allegória. Válasz egy allegória.
Na, innen már ez egy olyan lista, ami...
Aha, mikrotörténelem.
De ezt most nem értem. Mi ez, hogy egy
ennyi.
Allegória?
Ez ennyi van oda, tehát hogy nem magyarázzák meg.
Hát gondolom, legyen kreatív.
A könyv igen. Legyen maga egy allegória. Igen.
És akkor most ez a... És ugyanezeket néztem, mint amit egy ez a mikrohistori, hogy...
Na, mi, hogy így mikro szinten legyen benne a...
Ezt sem magyarázzák meg.
Nem, ennyi, semmi, csak mikro,
kis szó. Micro-history.
És akkor, na ebben már nem tudom, hogy például milyen könyveket tudnék beletenni. Most így hirtelen ötletem
és
nem lenne.
És egyébként a saját bevallásra megy, tehát végeztél az egésszel, akkor feltöltöd a könyv címeket, amiket elolvastál, vagy itt kell bizonyítani, hogy...
Lehet fel is. Nem?
Hát szerintem biztos, hogy fel is lehet tenni, akár Facebookra, vagy bárhova. Biztos, hogy van ilyen felület, én ezt inkább csak, hogy végre magamnak. Mert sose sikerült eddig bebizonyítani, tehát, hogy megcsinálni egy ilyen kihívást, most meg, hát ez talán...
Igen, most már látótávolságban van. Hány hiányzik belőle?
Bocsánat. Talán még 15 hiányzik. Hát és ilyenkor időszűkében meg, hogyha vékony a kötet, akkor...
Akkor azzal akkor... lehet még így gyorsan.
Gyerekek, ez nem szép. Szerintem legyen az, hogy egy picit, tudjátok, van egy ilyen mindegy egy kedvenc videóklipem, amiben a csajnak túltelítődik az agya infóval, és az a ui, tehát én most kezdem ezt érezni. Úgyhogy kanyarítsuk
De le. Akkor legyen az, hogy most így a slusszpoinként viszont, mert hogy a filmeket is nagyon szeretett, és arra nem beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit, ajánlj filmeket viszont.
Mostanában egy kicsit kevesebbet néztem. Nekem például az Anyám című film volt, ami nagy hatással volt.
Azt nem, én nem mertem megnézni, mert én nem szeretem az ilyen nagyon...
Az nagyon, nagyon durva film, tehát azt vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják, ez is egy ilyen kategória.
Ez az Aronofsky-nek az új filmje.
Húha!
Igen.
Ezzel is okay, ezzel még én is képbe vagyok.
Tehát szerintem ez az egyik talán a legelborultabb filmje neki. A vége felé volt egy olyan pillanat, amikor én is azt mondtam, hogy na hát ki kéne jönni a moziból. Aztán. Viszont a legeslegvége meg annyira zseniális lett, tehát így folyamatosan így olyan volt, mint egy hullámvasút. Jennifer Lawrence nekem gyakorlatilag már az egyik végre, mert az ismerőseim azt mondják, hogy rosszul vannak tőle, a legtöbben mondják, hogy hát vagy mint ember nem szimpatikus nekik, vagy hogy túlértékelt, mint színésznő, szerintem nem. Hát
nézzük. Ez nagyon jól játszik, én nekem sem szimpatikus, mint ember, mert egy kicsit már így túl van.
Hát még nagyon fiatal is, és
igen. Te szereted? Jennifer Lawrence?
Én az a baj, hogy csak talkshow-t láttam vele, és olyan ripacs, mint az állat, de azt elismerem, hogy valószínűleg nagyon jó színésznő.
De a legjobb filmje, tehát én ott láttam először, tehát akkor volt 18 éves a Winter's Bone, a hallgatás törvénye.
Azt nem láttam, csak olvastam
róla. Az is iszonyú nyomasztó. Tehát egy fiatal lányt játszik, ott élnek tehát ilyen erdőben, tehát ezek a nem is tudom, rednek, vagy hogy mondják, tehát ezek az emberek ott élnek a kis külön világukban, és neki eltűnik az édesapja. És gondoskodnia kell az anyjáról, még talán a testvéréről is, és hogy ő megpróbálja megkeresni az apját, nem nagyon kap segítséget, hogy miért, az majd ugye a vége felé derül ki, és talán a nagybátyja az egyetlen, aki még hát elég, tehát úgy, ahogy segít neki, de tehát nem egyszerű film, de amit alakít benne az a lány.
Teljesen más műfajú filmekben, és mindegy, hogy főszereplő vagy mellékszereplő, mindegyik
igen.
Szerepben meg karaktert nagyon jól.
Hát meg jóval érettebb karaktereket. Tehát a Joy-ban is ugye hát egy családanya volt.
Igen.
Hát egyébként én meg nem tudom, hogy miért várom el valakitől, aki egyébként ezek szerint zseniális színész, hogy a hétköznapi életben egy teljesen konszolidált valaki legyen, mikor általában azért meg kell fizetni a
igen.
Zsenéltásárát.
Meg hát szegényke, amikor végre, tehát ugye megkapta az Oscar-díjat a Napos oldalért, és talán mindenki arra fog rá emlékezni, hogy akkor éppen elbotlotta.
Igen,
a lépcsőn fölfele, és szegényke, élete nagy pillanata, és...
De ő még ilyenkor is emlékezeteset produkált. Sajnos lejárt a hangszalag, de nagyon-nagyon köszönjük ezt a... Az a jó, azért jó, hogy én vágok, mert olyankor ott a papírtól, és szoktam még írni, mert most csak három dolgot írtam fel, mert féltem, hogy belehallatszik. Nagyon-nagyon köszönjük, ez elég masszív volt.
Hát én köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen.
És nagyon sok sikert a kihíváshoz. Ezért én köszönöm, fogom tudni meg.
Volt,
igen.
Jó,
meg,
mindenképpen.
Volt egyébként olyan könyv, ami nagyon tetszett.
Igen.
Különösen, ami tök jó lenne, hogyha így megírned, hogy mit ajánlasz.
Igen, mondjuk jó. Egy top 5-öt, mert azt mi is nagyon szívesen elolvasnánk.
Oké, rendben. Bár úgy alakul, de
rendben. Jó. Még azért lehetnek meglepetések a lista második, vagy végéről.
Majd nehéz lesz így választani, tényleg szelektálni.
De hát ez az édes nehézség.
Igen.
De akkor nagyon köszönjük még egyszer, és találkozunk még.
Persze. Köszönöm. Sziasztok.
Hello. Na, és akkor a könyvesboltokkal folytatva, én nem nagyon szoktam moziba járni, nagyon minimális szinten, viszont tudom, hogy te voltál nemrég moziban.
Pontosan, és ez olyan film, amit vállalni ismerek, mert néha olyan filmet nézek meg, ami nem feltétlenül magas kultúra, de most a Könyvesbolt a tengerparton magyar címmel, azt hiszem angolul csak The Bookshop címmel került a mozikba, ezt a filmet láttam, és ezt a filmet láttam.
És ezt én is láttam, igen, egy Isabel Coixet nevű katalán filmrendezőnek a filmje, ami ráadásul könyvadaptáció, egy 78-as Penelope Lively történetnek az adaptációja.
Uh-huh.
És akkor picit beszéljünk is róla.
Ha valaki olyan filmet keres, ami brit, megnyugtatja a lelket, elég mély, viszont nem fogsz tudni tőle aludni, akkor ez egy tökéletes film.
Igen,
van egy olyan varázslatos hangulata, és tényleg, amit olvastam róla egy cikket, azt hiszem a Guardianban jelent meg, hogy annyira autentikus.
Mert szuper színészek van, ugye Emily Mortimer a főszereplőnő, egy özvegy, aki meghalt a férje, és ebbe a kisvárosba, a tengerparti kisvárosba költözik, hogy ott egy könyvesboltot nyisson, és ez nagyon sok embernek nem tetszik, főleg egy helyi gazdag család nagyasszonyának, aki mindenáron
művészeti központot.
Igen, igen, mert neki más ambíciói voltak azzal az ingatlannal. Tehát igen. Tulajdonképpen egy ilyen telekspekulás sztori.
Igen, mai nyelvre lefordítva. És van egy másik nagyon fontos karakter, aki szintén zseniális, Bill Nighy.
Igen, Bill Nighy.
Aki, hát én szerettem őt egyébként, szerintem csak a Love Actually-ben láttam.
De én nagyon sok angol filmben láttam egyébként, de ott voltam, hol ilyen teljesen a világ előtt ilyen híres lett.
De hát ebben a filmben zseniál. Élete alakítását játszhatja. Vagy...
Inkább mindenben egyébként ilyen jónak szoktam látni. Tehát nagyon nem volt még, ami ilyen nagyon csalódást okozott volna. De itt nagyon tényleg nagyon-nagyon jól illik rá a szerep.
Igen, mert ő az, aki egy remete életet élő, nem tudjuk, mi történt a múltjában, férfit játszik, aki olvasgatja azokat a klasszikus könyveket,
gyakorlatilag csak klasszikusokon él, olvas. És azokat olvas újra meg újra.
És hát alig várja, hogy berobbanjon az életébe valami vagy valaki, és ez meg is történik. Nem úgy, ahogy ti gondoljátok, a könyvesboltot megnyitó nő személyében, aki újabb stílusú könyveket tár fel előtte. Tehát megmutatjuk,
és a tanácsát is kikéri, hogy ki merje tenni a könyvesboltjába például a Lolitát.
Igen.
Ezért is lesz olyan fontos. Illetve ugye a Ray Bradbury-nek a 451 Fahrenheit-tel kezdi ugye az ajánlását, mert küld neki
nagyon új
könyveket, és az nagyon megtetszik a Bill Nighy-nak. És egy nagyon érdekes cikket olvastunk ugye ennek az apropóján, amire egyébként totál bele se gondoltam, de tulajdonképpen tényleg hihetetlen, hogy ugye ez egy 50-es évek végén játszódó regény, amihez nagyon fontos volt a rendezőnek, hogy teljesen autentikus legyen minden, beleértve ugye a könyveket is. Igen. És emiatt ugye rengeteg a filmben szereplő könyvnek az első kiadását kellett levadásznia, és mivel a Lolita, ugye könyvesboltos, tehát sok példányban kell tartani ezeket a könyveket, ezért a Lolitának is az első kiadásából be kellett szereznie ugye rengeteg példányt, vagy legalábbis, ugye mivel azért nem feltétlenül kell, hogy teljesen eredeti legyen, legalább a jogokat, a borító jogokat
meg kellett
vennie, ugye az első kiadás borítójának a jogait, hogy le tudják gyártani ezt több példányban.
Igen, és annyira cuki a cikk, az első mondata nagyon zseniális, hogy beszerezni egy első kiadású könyvet nem nagy művészet, azonban 250 darabban beszerezni egy
az
picit
már,
nehezebb.
Igen, az már elég
és
durva.
Ugye bele se gondolom, nézzük a filmet, tök jó, és nem tudjuk, hogy mitől ilyen autentikus, hogy tényleg annyi munka volt ebben, ami meg se fordul a fejünkben.
A rendezőnő mondta, hogy nagyon szeret ilyen első kiadású könyveket gyűjteni, és nagyon sok az a saját könyvtárából.
Igen.
Ez egy elég menő dolog.
És hát Nina, a végén a jó győz, vagy a rossz?
Szerintem a rossz, de nem tudom.
Igen, egyértelműen a rossz győz, viszont nem meg...
Morálisan nem, de végkimenetelt illetően, vagy a végkifejletet illetően azért igen.
Hát sajnos. Aki hisz a spiritualitásban, az egy vigasza lehet, hogy a...
A kislány, igen, mondjuk abból a szempontból nem.
Meg hát, hogy a vénasszony kutyaként fog újra születni. Bocsánatot kérek a következő életében, de ebben az életben nem biztos, hogy a könyvesboltos nőt vigasztalta. Van egy csavar a végén, ne áruljuk el, hogy mi, de a kislánynak szerepel ez
igen,
benne.
Igen, úgyhogy ajánljuk a filmet is, és gyűjtsetek ti is első kiadású könyveket, mert lehet, hogy ha egyszer rendezők lesztek, akkor majd jól fog jönni. És ha már könyvesboltnál tartunk, akkor még egy nagyon-nagyon cuki, totálisan filmbe illő. Tehát mintha ezt olvasom regénybe, vagy filmben, akkor
igen.
Így imádni.
Lehet, hogy meg is fogják filmesíteni.
Már alig várom. Nagyon sok kommentel egyébként ezt írta. Velsben, a Velszi Cardigan városában van egy kis könyvesbolt, aminek a tulajdonosa, 52 éves tulajdonosa, úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, és nem akarta eladni a boltot, ami egyébként jövedelmező, tehát egy ilyen jó, stabil megélhetést tud így a vezetőinek adni, a könyvesbolt vezetőinek, hanem kisorsolta a könyvesboltot a látogatói, a vásárlói között. És egy holland srác lett a nyertes, aki megnyerte ezt a könyvesboltot, és nem egyedül fogja csinálni egyébként, hanem odahív magához egy izlandi srácot,
levelező partner,
aki nem is ismer, csak leveleznek egymással, vagy gondolom csetelnek egymással, de ugye mind a kettőjüket mind a ketten rajonganak a, uh-huh. a könyvekért. Tehát ez a sztori így, ez ahogy van, hihetetlen cuki komolyan. Ez nagyon. Úgyhogy alig várom már, hogy lássam.
Egyébként ezekkel az északiakkal lehet valami, mert én meg a BBC-n egy olyan anyagot találtam, azt nem tudom, hogy átköltem-e neked, hogy Skóciában van egy kisváros, ami Skócia könyvesbolt fővárosa, mert az egyfőre első könyvesboltok száma ott a legmagasabb, tehát nem, nagyon pici.
De simán elhiszem.
De hogy valami őrület, és van egy könyvesbolt, amelyik anyagi gondokkal küzdött, és a tulajdonos...
De! Az Airbnb
igen.
is.
Igen, pontosan. Aha. Tehát a tulajdonos azt csinálja, hogy 2 hétre kiadja Airbnb-be a könyvesboltot, ami azt jelenti, hogy gondolom fizetnek érte azok, akik kiveszik. Könyvesbolt menedzserként
töltetik el. Tehát ők csinálják az
pontosan, azt csinálnak, amit akarnak, akciók, stb. És így említette, hogy vendégei között volt már 90-es éveiben járó nászúton levő pár. Hát ez már milyen nagyon édes, kemény. És képzeld, 2020-ig teljesen le van foglalva. Tehát, hogy...
Én simán egyébként befizetnék egy ilyenre.
Egyébként Nina, nézzük már meg otthon, menjünk, meg. Ennyi. 2021-re nem tudom, van-e már programod, lehet, hogy ez lesz az első. Ezt, na jó, akkor hazamegyünk, megcsináljuk. Úgyhogy... Oké, okay. Ezt a pasik úgy hallgatják, ezt a műsort, nem. Úgyhogy jó.
Szóval, tehát így tényleg igen. ez könyvesboltos témában most nagyon jól igen. el voltunk látva jó sztorikkal.
Egyébként akkor már muszáj nekem, nem ide terveztük, hanem utolsó anyagnak behozni egy harmadik nordik országot, a Norvégiát.
Igen, jó, igen, akkor
egyébként
igen.
ez is skót-norvég kooperáció, mert a művész, aki a Future Library-t kitalálta.
De ez a David Mitchell volt, aki kitalálta, vagy nem Katie volt?
Katie Peterson. Aha. Skót, 2014-ben, ő valamilyen művész, gondolom, valamilyen installációkat szokott csinálni, és 2014-ben létrehozta ezt a Future Library-t, és minden évben a bizottság egy írót hív meg arra, ez nagyon durva, hogy a következő megírandó művét ne adja ki, csak ő olvassa, és azt hiszem valami digitális formában adja át a bizottságnak, ezt egy norvég 1000 lucfenyőt tartalmazó erdőben, ez de szép volt, igazi természet szerető erdőben elássák, és 2114-ben fogják kiásni.
Igen, nagyon durva.
És kivágják ezt az 1000 lucfenyőt, és ennek ebből készült papírra nyomtatják majd ki. Most az eddigi között van Margaret Atwood, az övét már el is ásták, Hong Kong kapcsán.
Ugye a legújabb.
Igen, aha. ő az idén. Elif Shafak, aha, és igen. Jón.
Igen.
Ők voltak eddig, és az a nagyon durva, ami kicsit nekem nevetséges volt, de elnézést, elolvastam, hogy mi a kritérium arra, hogy kit válasszanak ki. Ez az abszolút semmit mond, hogy olyan író, aki az emberiség nagy problémáiról beszél, és hozzátesz a tattarat. Uh-huh. Tehát ez tényleg bár...
Tehát ez akkor gyakorlatilag egy ilyen totál szubjektív tehát, hogy módon tud dönteni,
pontosan, hogy nem mondják azt, hogy így, hogy azt tetszett nekik, de ettől függetlenül ez nagyon bizarr, meg nagyon szép. Én megőrülnék, ha tudnám, hogy tehát ezen filozofálnak is az írók, hogy milyen érzés azt tudni, hogy 100 év múlva, amikor már se te nem fogsz élni, se senki, akit szeretsz, ezt a Hong Kong
meg
mondta.
Ugye az az érdekes, hogy senki más nem olvasta. Igen. Olyan könyvekről van szó, nem olyan, mint egy időkapszula, hogy ami éppen most trendi, azt lássuk el, de egyébként mindenki is, aki most él, hanem olyan művekről van szó, amit csak a jövő generáció
pontosan.
Fog olvasni az írón kívül.
Pontosan.
Ami egy egészen hihetetlen érzés, hogy te már nem éred meg, hogy mit fognak gondolni a művedről 100 év múlva.
Igen.
Tehát ez egy ilyen plusz elem ebben az egészben, vagy egy ilyen plusz rétege az egész olvasásnak, meg mű értelmezésnek, meg ugye az író-olvasó kapcsolatnak. Tehát, hogy egy olyan műteremt hidat így a múlt és a jövő között, amit csak a jövő ismer, az írója. Tehát nagyon érdekes projekt. De egyébként, ha megnézed, hogy kik vannak benne, amúgy nagyon látszik az, hogy kik voltak abban az évben az ilyen divatos írók. Tehát ugye most Hong Kong ugye hihetetlenül megy, nagyon-nagyon menő, és Margaret Atwood volt ugye korábban, az szerintem muszáj volt betenni, tehát hogy neki is igen. így hatalmas ilyen revival van, vagy hát így fellendülésben van nagyon. Nagyon megnőtt iránt az érdeklődés. David Mitchell ugye a Felhő Atlasz miatt, tehát totál látom, hogy így milyen szempontok szerint választhatták, hogy akkor az adott évben ki legyen.
És el is érkeztünk utolsó.
De az nem lesz vidám sztori viszont.
Hát az biztos, jesszus már.
Bár egyik se lesz vidám szerintem, ahogy így elnéztem.
Na jó, de azért Hong Kong az...
De az így különösen nem.
Igen.
Nem lesz.
Nem. Mit gondolnak? Lehet, hogy akkorra már mindenki ilyen tök vidám lesz, és azon sajnálnak bennünket, hogy 100 éve milyen pokol volt az élet.
Igen. Na, és akkor van még egy.
Igen.
Még egy nagyon cuki témánk, könyvtárakról, és a könyvtárak fontosságáról.
És a könyvtárosok fontosságáról.
Így van, így van. Ugye nagyon sok. Egyébként tudjuk, hogy vannak könyvtáros hallgatóink is, úgyhogy nekik is így
szeretnénk így megköszönni a munkájukat, és ugye nem csak mi, hanem Neil Gaiman az, aki folyamatosan egész életében megköszöni a könyvtárosoknak a munkájukat. Elég sokat köszönhet egyébként nekik, hogyha tényleg igaz, amiket igen. a beszédeiben, meg az eszéiben szokott mondani. Neki van ugye egy új könyve, van amit te már láttál is.
Igen, ma reggel Roxy mutatta meg, Chris Riddle illusztrációival, Art Matters, és tényleg annyira csodálatosan, minden oldalon egy pici gondolat van, nem vékony a könyv egyébként, és tényleg nagyon, nagyon aranyosak az illusztrációk, és ezek a gondolatok általában könyvekről, vagy az olvasás fontosságáról szólnak.
Igen, ugye ez Neil Gaimannél egy visszatérő elem, tehát nem csak a könyvben, hanem általában minden megnyilatkozásában van egy ilyen... Tehát általában annak az apropóján szoktak egyébként megkérdezni, hogy miért fontos az olvasás a gyerekek számára, a jövőnk, az emberiség jövője számára, miért kell értékelnünk a könyvtárakat. Így nagyon sokszor felszólalt azért, hogy ne csökkentsék a könyvtáraknak a nemzeti támogatását, büdzséjét.
Igen, igen.
Tehát ő egy ilyen visszatérő. Nem tudom, szószólója, vagy nem tudom, lobbistája a könyvtáraknak. Egyébként meg is jelent tavaly előtt, ha jól emlékszem, egy válogatása az eszéből és a beszédeiből, Kilátás az erkélyről címmel, aminek az első részét én fordítottam. És ebben egyébként nagyon sok gondolat, ami ebben a könyvben is szerepel, hogy a Guardiannek volt egy részlet ebből a könyvből, ugye az illusztrációkkal együtt, amiben... gyakorlatilag ugyanezeket már megemlíti, hogy neki mit adott gyerekkorában a helyi könyvtár,
igen.
Hogy így fedezhetett fel, hogy ugye a könyvtárakból tudnak a gyerekek, tudják a gyerekek azt, hogy a világ az nem olyan, amilyen nem megváltoztatható,
igen,
és
igen.
másmilyen is alakíthatják, és nem kell olyannak lennie,
igen.
Amilyennek ők látják, hanem ugye ennél sokkal nagyobb hatalom van a kezükben. Meg ugye ott van ez az Einstein idézet a Guardianben is, hogy mit mondott Einstein, hogy hogyan, amikor megkérdezték, hogy hogyan lehet intelligens gyerekeket nevelni, és akkor azt mondta, hogy olvassunk nekik sok mesét, hogy ha még intelligensebb gyerekeket akarunk, akkor még több mesét
igen,
olvassunk
igen,
neki.
Igen, igen, igen. Nagyon cuki volt. Egyébként én is kértem egy pár dolgot bele, mert tényleg annyira impresszív volt néhány mondat. Az egyik az, hogy nincs olyan, hogy nem gyereknek szól egy könyv, igen. hogy ez tök nagy marhaság, mert amit élvezettel olvas a gyerek, az mind-mind segít neki egy lépéssel feljebb lépni az olvasás létráján, és ez annyira szép gondolat, hogy a gyerek pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami tetszik igen. neki, mi az, ami nem tud.
Ez a saját példányeket, ő is mondta, hogy ami nem tetszett, azt én nem olvastál.
Pontosan.
Nem az alapján pontosan. Válogatott, hogy most akkor ez 5 és 7 év között, meg 7
abszolút,
és 12
meg hogy igen, való, igen, meg ha megérted, akkor mi ketten is olvastunk rengeteg olyat, ami valószínűleg jóval később javasolt.
Igen.
Kit érdekel? Mondjuk igen. olyanok is lettünk. Na mindegy. Aztán van egy, még a könyvtárakról annyi, hogy nagyon szép volt az, amikor azt mondta, hogy ez egy biztonságos tér.
Igen.
Szóval, hogy a gyerekek ott egy olyan térbe lépnek be, ahol egyrészt biztonságban vannak, másrészt tisztelettel kezelik őket, hogy a könyvtáros, mivel ő is olvasó,
igen,
ezért tisztelettel igen. kezeli őket. Aztán volt egy mondat, amit az előbb emlegettem is neked a felvétel előtt, hogy a fikció az egy olyan hazugság, amely az igazságot mondja el. És az igen. annyira mesés, hogy ez tényleg így van. Pont az, amit mondasz, hogy ebből lehet megtudni azt, hogy máshogy is lehet.
Igen.
Máshogy is igen. lehetnek a dolgok. Meg nagyon-nagyon gyakran emlegeti a fizikai könyveknek a fontosságát. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy az újaddal is érzed, meg fogod a könyvet, az is mennyit hozzátesz. Ezzel nem mondom azt, hogy elektronikusan nem kell, meg nem szabad, meg nem jó olvasni, csak hogy ez tényleg ad egy
igen, ezért én totálban határozottan emlékszem, hogy ezt fordítottam is, hogy a cápa, ugye azt mondta neki még régen a Galaxis Udi Kalauz írója, aki most nem jut eszembe a neve hirtelen.
Douglas Adams.
Douglas Adams, igen. Ő mondta, hogy a könyv, a nyomtatott könyv, az olyan, mint egy cápa.
Igen.
Mert cápák már a dinoszauruszok előtt is léteztek, mert egyszerűen nekik megy a legjobban a cápaság. Nem tudja senki überelni őket abban,
igen.
milyen cápán.
Igen, és ez tényleg
és
így
van. És ez tényleg így van, tehát hogy ez a könyv, az igen, tehát így ebben a formában.
Igen.
Tehát így nem lehet jobb módját kitalálni annak, hogy ez ugyanezeket valami tudja nyújtani, amit egy nyomtatott, kézbe vehető könyv nyújt.
Pára ennyi volt.
Aha. Igen, tematikusan teljesen tökéletes volt ez a mai adás, úgy érzem.
Nem tudunk hibázni, és 2 hét múlva se fogunk hibázni, mert akkor már a Margó Festről ajánlunk programokat.
Igen, ami most ugye a Verked Bazárban lesz, nagyon sok programmal, erről hallhatok majd a következő adásunkban, kis programajánlót, illetve Boldizsár Ildikóval interjúztunk, és a meseterápiáról fog mesélni nekünk.
Úgyhogy tényleg tökéletes ez az adás, és a következő is ez lesz, hallgassatok bennünket.
Sziasztok!
Sziasztok!